Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a telefonvonal másik végén Bölner Pál, az igazságügyi minisztérium államtitkára van. Államtitkár úr, örülök, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok hallgatóinknak, mondom, hogy ezt a beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Miért látják szükségét az alaptörvény módosításának most?
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást. Az alaptörvény módosítása azért vált szükségessé, mert például a különleges jogrendre gondolunk, az eredetileg megalkotott jogi kategóriák itt a járványhelyzet idején nem pontosan tették le azokat a eseteket, amelyekben alkalmazni kell, és egyszerűsítettük is, hiszen a korábbi 6 féle különleges jogrend helyett 3 lesz a jövőben, áttekinthetőbb, könnyebben alkalmazhatóbb lesz, és reméljük, hogy ez könnyíteni fogja a jogalkalmazóknak a dolgát. Ugye van olyan része, ahol a nőre és a férfire vonatkozó rész, illetve a gyerekvédelem érdekében módosul az alaptörvény. Ez pedig azt tette szükségessé, hogy a gyerekek védelme fokozottabban jelenjen meg az alaptörvényen belül is, kizárva esetleges vitákat vagy jogértelmezéseket a jövőben, amelyek kedvezőtlenebb közmegítélést váltottak volna ki például.
Mi volt az a különleges jogrend szabályaiban, ami nem fette a valóságot? Most ugye egy járványhelyzettel állunk szemben, ebben találtak valami olyat, ahol nehéz volt a jogalkalmazás?
Igazából már a tavaszi hullám idején, de a katasztrófa védelmi törvényben voltak olyan vonatkozó szakaszok, amelyek alapján először a veszélyhelyzet kihirdetése került, de nem a járványhelyzetre volt ez kitalálva, amikor a jogalkotási folyamat megszületett, hiszen a spanyol NATO óta, ami 100 éve következett be, nem volt olyan járványhelyzet, ami ne lett volna gyógyszerekkel, kórházi ellátással kezelhető és ismert. Viszont most egy új helyzet volt, ahol akár a kijárási korlátozások és egyéb olyan békeidőben nehezen érthető intézkedésekre volt szükség, ami a járványhelyzet vonatkozásában korábban nem volt értelmezhető. És hát a tavaszi jogalkotási programnak egyfajta eszenciája ez az alaptörvény szűkítés, ami mármint a kategóriáknak a szűkítés, ami átláthatóbbá teszi és értelmezhetőbbé teszi ezeket az intézkedéseket.
Kinek könnyebb ilyenkor értelmezni az intézkedéseket? A jogalkalmazónak, rendőrnek például, vagy a törvényhozónak, a képviselőnek, amikor egy helyzettel szembe találja magát, akkor lássa, hogy miben mozog?
Hát magának a kormánynak is egyszerű, hiszen nem kell úgymond ráerőszakolni a meglévő keretekre ezt a helyzetet, amit tapasztalunk, hanem egyértelműen beleilleszhető abba a keretrendszerbe, ami most kialakul. És természetesen ami a legfontosabb, hogy a jogalkalmazók és hát maguk a jogkövető állampolgárok is könnyebben megértsék és el tudják fogadni ezt a fajta szabályozást.
Valamilyen a korábbi időben nem tapasztalt kötelezettséget az állampolgárra a különleges jogrend szabályainak egyszerűsítése ró-e, vagy minden marad a régiben, csak egyszerűbb keretek között?
Gyakorlatilag ez egy szerkezeti egyszerűsítés, tehát semmiféle olyan többletteher, vagy jogelvonás, vagy olyan hátrány nem éri az állampolgárokat, amit a korábbi keretek között is ne ismerhettünk volna meg.
Alsóbb jogszabályokat kell-e módosítani annak érdekében, hogy az a rendelkezés, hogy az anya nő, az apa férfi, ami most bekerül az alaptörvénybe, az maradéktalanul érvényesülhessen?
Természetesen vannak kapcsolódó, hiszen, mint említettem, gyermekvédelmi jogszabályokról van szó, így például a PTK-nak az örökbefogadással kapcsolatos szabályai is módosulni fognak a jövőben, amelyek azt tartalmazzák, hogy örökbe fogadni a házasságba élő párok tudnak, és ettől csak kivételes esetben lehet eltérni, amikor egyedülálló is örökbe fogadhat, tehát itt a miniszternek lesznek majd külön jogosítványai. Mindez azt szolgálja, hogy biztos családi keretek között tudjon egy-egy örökbefogadott gyerek is felnőni, hiszen a statisztikák szerint a házasságoknál 10% alatt van az 5 éven belüli válások aránya, de az élettársi közösségeknél az 1/3-ot eléri, ami nem biztosít annyira stabil kereteket egy-egy örökbefogadott gyermeknek, tehát ebben is próbáljuk orientálni abba az irányba ezeknek a gyerekeknek a jövőjét, hogy minél tovább biztos párkapcsolatban élő szülőkkel rendelkezhessenek.
Hogyan kell elképzelni azt a folyamatot, amikor egy ilyen alaptörvényi rendelkezés, hogy az anyanő az apa férfi, az végül eljut egy gyermek érdekének a megvédéséhez. Hogy megy ez?
Hát az örökbefogadási folyamaton belül nézzük meg, akkor nyilvánvaló, hogy ha ugye itt az élettárs és a házassági kapcsolatról is beszéltünk, tudjuk élettársi kapcsolatot olyanok is létesíthetnek, akiknek nem eltérő a születési nemük, viszont a házasságban csak ez a fajta, tehát biológiailag is értelmezhető születési nemmel rendelkezők tudnak házasságot kötni, és így a gyerekek részére az biztosított, hogy ahogy ez a természetben van, tehát egy nő az, aki gyereket tud szülni, és egy férfi az, aki az apja tud egy-egy gyereknek lenni, ugyanígy az örökbefogadó gyerekeket is a jövőben akkor ez a fajta jog megilleti. Egy olyan családmodellben tudnak felnőni, ami a többségi társadalmat jellemzi, tehát nem kell még az alatt általuk esetleg nehezebben megérthető, kiskorúak által nehezebben megérthető kérdéssel megküzdenie, vagy éppen a többieknek a kérdésére nem tud válaszolni, hogy náluk még miért eltérő a családszerkezet a többiektől eltérően.
Tehát nagyon szikáran megfogalmazva ez oda vezet, hogy gyermeket csak házasságban élő nő és férfi fogadhat örökbe. Nagyon kevés kivétellel, vagy kivétel nélkül?
Hát van kivétel, tehát vannak kivételesen egyedülállóknál is a miniszter engedélyezheti a gyámhatósági vizsgálatát annak, hogy egyedülálló fogadjon örökbe. Tudjuk, ez akár rokonoknál, valamilyen családi tragédia esetén is egyéb esetek előfordulhatnak, ami most is gyakorlatilag bevett forma, hogy nyilván, hogy elsődlegesen az a legfontosabb, hogy minél közelebbi hozzátartozók azok, akik esetleg ezt tudják vállalni. Ugye az örökbefogadásnak a klasszikus formái természetesen azok nem itt találhatók, hanem amikor lemondanak egy-egy gyerekről a szülőnők, és ezeknek kell biztos környezetet biztosítani ezt követően.
Hogy működik az a folyamat már, ha működik, hogy mondjuk egy vitában egy bíróság fogja hivatkozni az alaptörvényt, amiben az áll, hogy az anyanő, az apa pedig férfi? Az alkotmány hivatkozása, az alaptörvény hivatkozása azért ma sem mindennapos a joggyakorlatban.
Nem, de 2010 után gyakorlatilag kimondásra került, hogy az alaptörvény közvetlenül alkalmazható. Korábban ugye volt egy bírósági gyakorlat, ahol mindig az alacsonyabb rendű jogszabályok felől közelítették meg a jogeseteket. Ez gyakorlatilag a bíróságok ma sokkal szabadabban tudják alkalmazni a jogszabályokat, tehát elsősorban az alaptörvénynek a rendelkezéseit, értelmezését kell figyelembe venniük, és az is nagyon fontos szabály, hogy az indokolás is megjelenik, hogy a jogszabályok mögött, tehát a törvények és az alaptörvény mögött is, és arra is megvan a lehetőség, hogy az indokolást is értelmezési keretként a bíróságok alkalmazni tudják. Tehát ne legyen azon vita, hogy a jogalkotó mire gondolt, amikor egy-egy szakaszt betett egy törvénybe, hanem az indokolás azt precízen meg kell, hogy fogalmazza, hogy miért került oda, és milyen szándékkal, és milyen értelmezési keretben kell ezt vinnie a jogalkalmazóknak.
Magyarán előfordulhat az, hogy a mostani módosítás indoklásában szereplő teremtett nem fordulat az egy bírósági indoklásban olvasható lesz, mint a jogszabály értelmezési kérete?
A bíróságok tudják alkalmazni, tehát megvan rá a felhatalmazásuk, és gyakorlatilag az ezzel kapcsolatos bizonyítások mondjuk egy értelmezési keretben szerintem kicsit megkérdőjelezhetőek ezt követően.
Miért igényelt alaptörvényi védelmet a közérdekű vagyonkezelő alapítvány, mint intézmény?
Gyakorlatilag a közpénz, az államnak a bevétele került tisztázásra, hogy az átláthatósági viszonyok egyértelműek legyenek, tehát hogy az állam bevétele, kiadása és követelése tartozik ebbe a körbe. Ez pontosan azért, hogy ami ebbe a körbe nem kerül be, de nem tartozik ebbe a körbe, azokat gyakorlatilag ne lehessen megkérdőjelezni, hogy autonóm önálló formában működnek, mint ez a közalapítványoknál előfordul.
Az állam bevétele az elsősorban az adó és az illeték, a vám, ilyesmi?
Adó, illeték, vám, tudjuk a kisadóknak a formáit, tehát gyakorlatilag mindaz, ami az államot bevételként megilleti, és ugye a kiadások is közpénzé válnak, tehát hogyha gondolunk, hogy a közbeszerzési szabályok vonatkoznak, akkor az ilyen pénzösszegekre, és hát nyilvánvaló, hogy az állam ma arról sem mond le, hogy valaki nem fizeti be az adót, az egy követelés formájában nyilván tartja, és ezt se lehet elfogni ebből a körből.
És az államnak, mint szuverénnek az a joga megvan, hogy az áll a közpénzt, tehát a bevételt, a kiadást, illetve a követelést azt transformálhatja, például közérdekű vagyonkezelő alapítványnak adott vagyonjuttatásként?
Gyakorlatilag az alapítványoknak juttatott vagyon, az megilleti az államot, hogy közcélokra ilyen alapítványokat létrehozzon, és azt követően már az alapítványok önállóan gazdálkodnak, és önállóan végzik a tevékenységüket, a jogszabályi keretek között természetesen.
Miért kellett ezt alaptörvényi védelmi szintre emelni? Bizonytalannak látják, vagy a működésüket a jövőben?
Én azt hiszem, hogy ez kizárja a jövőbeni vitákat. Tehát a bíróságoknak is, vagy akár bármely jogalkalmazónak a legmagasabb szinten nyilvánvalóvá válik, hogy mikor áll szemben azzal, hogy itt állami pénzről van szó, vagy állami tulajdonról, akkor utána megint csak azt mondom, hogy azzal ellentétes jogszabályi hivatkozások, értelmezések, miután a jogszabályoknak van egy hierarchiája, nyilvánvaló, hogy akkor az alaptörvényt nem lehet felülírni semmilyen más jogszabálya.
Ezt a gyakorlatban úgy kell érteni, hogyha bármilyen kormány egy közérdekű vagyonkezelő alapítványnak vagyont juttat, akkor utána azt senki nem kérdőjelezheti meg, hiszen az intézménynek alaptörvényi a védelme?
Ennek ez így logikus, ugyanis az egy nagyon fura helyzet lenne, hogy megint csak azt mondom, hogy bármilyen kormány, ahogy ön is mondta, létrehoz egy ilyen alapítványt, és utána annak a létét, a gyakorlatilag a létezését valaki veszélybe sodorhatja, kétségbe vonhatja, ellehetetlenítheti, pusztán azért, mert mondjuk egy feles törvénnyel belegázol annak a közcélnak a megvalósításába, amit az alapítvány biztosít.
Az, hogy most alaptörvényi védelme van, ez azt jelenti, hogy kétharmados felhatalmazással lehet magához, ehhez a szabályhoz hozzányúlni, mert hogy az alaptörvényt így fogadják el. Így kell érteni?
Az alaptörvényt az úgynevezett nagy kétharmaddal, tehát az összes országgyűlési képviselő kétharmadának a szavazatával lehet módosítani vagy elfogadni. Tehát ez azt jelenti, hogy ez egy olyan kormánytöbbségnek, illetve bocsánat, parlamenti többségnek, hiszen nem biztos, hogy csak kormánypárti képviselők szavaznak meg egy-egy módosítást kell lenni, tehát egy nagy fokú konszenzus kell ahhoz, hogy ettől eltérjenek.
Miért most javasolják a választási törvény módosítását, amikor a finanszírozásra és csak a finanszírozásra hajtó kamupártok intézménye az jó régóta ismert, és ha jól emlékszem, akkor 2017-ben már volt ezen a területen egy szigorítás.
Volt egy szigorítás, de 2018-as választások azért igazolták, hogy ez a fajta tevékenység nem szűnt meg. Tehát nagyon sokan az állami támogatásra hajtva hoztak létre olyan pártokat, amelyek láthatjuk, hogy a két választás között egyáltalán nem működnek. Megjelennek a kampányok idején, így úgy összeszedik a szükséges számú ajánlást, elindítják a jelölteket, megkapják a támogatást, majd utána gyakorlatilag nem kerülnek be a parlamentbe, és a felvett pénzzel együtt eltűnnek, ahol aztán elindulnak a hatósági eljárások, évekig folynak, nagyon alacsony a hatásuk ezeknek a pénzeknek a visszaszerzésének, és ez a fajta módosítás, hogy mondjam, egy nagyobb feladat elé állítja azokat, akik csak ebből a szempontból vágnak neki egy választásnak, hiszen egy erőteljes aktivista hálózat, jelenlét legalább 9 megyében szükséges ahhoz, hogy meg tudják ugrani azt a létet, ami ahhoz szükséges, hogy az állami támogatást igénybe vegyék. És hát ha a kamupártoknak a kérdéskörére gondolunk, akkor az ellenzék is folyamatosan támadta azt a fajta szabályozást, amivel próbáltuk kinyitni a lehetőséget minél több szereplőnek arra, hogy a választásokon megmérettesse magát, és utána alakult ki ez a fogalom, amikor kiderült, hogy vannak olyan megmérettése jelentkezők, akiknek nem elsődleges a parlamentbe jutás, hanem szerényen beérik azzal adott esetben 100 milliós nagyságrendű összeggel, amit az indulásért alanyi jogon megkapnak. Ugyanakkor, ha a másik oldalról nézzük, hiszen az ellenzék kritikáit is olvashattuk az elmúlt napokban, egyetlen olyan racionális érdemi kritikát nem fogalmaztak meg, ami az ő működésüket korlátozná, vagy nehezítené. Gondolok én itt arra, hogy talán a parlamenti pártoknak a többsége meg tudta ugrani azt a feladatot, hogy nem csak 27 helyen, hanem akár 50 fölötti helyen is el tudott indulni a legutóbbi választásokon is. Az is látszik, hogy legélesebben talán ők kritizálták ezt a jelenséget, és remélhetőleg ez, ha nem is tesz pontot ennek a tevékenységnek a végére, de erősen korlátozza az ebbe gondolkodóknak a lehetőségeit.
Az ellenzék kritikája úgy foglalható össze, hogy a kormány azért barkácsolja most a választási szabályt, hogy az ellenzék stratégiáját, a koordinált jelöltállítást, azt nehezebbé tegye, éppen azt a stratégiát, amivel a legutóbbi választáson az önkormányzatin sikert tudott aratni. Érinti ön szerint a koordinált jelöltállítás intézményét ez a mostani szabályozás?
Szerintem azt indítanak, és ott, ahol akarnak, ha akarnak egy listát hoznak létre, ha akarnak kettő listát akarnak hoznak létre, ha akarnak még több listát hoznak létre, tehát egyszerűen van egy küszöb, aminek meg kell, hogy feleljenek, hogyha külön-külön indulnak. Ha meg a sokat hangoztatott közös listáról beszélünk, akkor meg teljesen érthetetlen az a fajta kifogás, amit támasztanak.
Miért volt eredménytelen ön szerint a kamupártok elleni fellépés, amikor Magyarországnak erős rendőrsége, erős adóhatósága, erős személyes nyilvántartási rendszere van, és mégsem lehetett a pénzt visszaszedni nagyon sok ilyen szervezettől?
Ez nem jelenti azt, hogy következmények nélkül marad ez a tevékenység, csak adott esetben a pénz tűnt el. Tehát ugye én ezt a pénz visszaszerzéséről beszélek. Tehát, hogyha több lépcsőn át visznek egy pénzösszeget, kettő-három akárhány lépcsőn keresztül, akkor utána már nagyon nehéz a végén akár valamilyen szolgáltatást is teljesítőtől ezt bevasalni. Nyilván, hogy elkobzásokkal egyéb módon egy része ennek megtérülhet, de sajnos elég kreatívak azok, akik ebbe a műfajba utaznak, mondjuk egy külföldre utalt összeget, és nagyon nehéz utána visszaszerezni, hogyha az ott kézen közön eltűnik.
Az eredeti szándék ezzel a szigorítással nem fog véglegesen megsérülni, magyarán az, hogy legyen színesebb a politikában résztvevők száma, indulassanak minél többen a választáson, amikor a szabályozást kitalálták, még a kamupártok nem működtek.
Én azt hiszem, hogy azért mondhatunk nemet, hogy ez korlátot jelentene, ugyanis akár független jelöltek is tudnak indulni, tudjuk, akár egy-egy választókerületben is. Tehát lehet, hogy magának a listaállításnak a lehetősége úgymond elveszik az ilyen formációk elől, de ha elég erősek, egyénibe bejuthatnak. A másik része a dolognak, hogy gyakorlatilag azok a pártok, amelyek, megint csak azt mondom, hogy most mindegy kamupártok, vagy pedig tényleg évtizedek óta működő pártok, nem akarok itt példákat emlegetni, de van, amelyik 90 óta minden választáson megméretteti magát, de nem ér el számottevő eredményt. Ezt a jövőben is meg tudják tenni, mert ezek is elindultak legalább 50 helyen. És hogyha valaki amúgy sem tud ennyi helyen elindulni, az is látszik, hogy gyakorlatilag nem tudják megugrani a parlamenti küszöböt. Tehát szerintem olyan párt ma nincs a parlamentben, aki legalább 50 helyen ne indított volna jelöltet.
Ez lesz az utolsó módosítás a következő általános választás előtt? Mert ha jól emlékszem, ennek van egy határideje, hogy mennyivel előtte lehet még választási szabályt módosítani.
Én azt mondom, hogy inkább egy szokásjog van, hogy előtte egy évvel nem illik a választási törvényt módosítgatni, de ha bármikor bejön olyan, ami mondjuk egy parlamenti közös akaratot megjelenít, akkor nyilvánvalóan arra nem jelentettem még ki előre, hogy aztán olyan se lesz biztosan. Tehát jogi akadályon nincsen, egyfajta egy ilyen tartózkodás van ezekben a kérdésekben, hogyha valami kirívó eset nincs, akkor nem nyúlnak hozzá.
a választókerületi határok módosítására készülnek-e? Nyilvánvaló, hogy a választások alatt is jelentős lakosságmozgások lehettek, és ha nem ugyanannyi számú szavazatból jön ki egy mandátum, abból mindig csak baj van.
Hát ezt láthattuk az elmúlt évtizedekben, hiszen már 1990 előtt megalkotott választókerületi határok is úgy alakultak, hogy a végén már gyakorlatilag volt olyan, hogy kétszeres különbség is előfordulhatott a választókerületek között. Ma még nagyjából a törvényben foglalt eltéréssel működni tudnak ezek a választókerületek. Néhány példa természetesen van, ugye, ami sajtóban is megjelent, hogy Budapesten egyel csökkenteni kellene, Pest megyében egyel növelni. De azt hiszem, hogy ez legalább akkora közérdeklődésre, felháborodásra adna alkalmat, hogyha ebben a pillanatban konszenzus nélkül ebbe belenyúlnának a kormánypártok, ami gyakorlatilag azt szolgálná, hogy ki lehessen kezdeni azt a fajta elvet, hogy itt a választások előtt olyan típusú beavatkozás nem történik, ami az esélyeket pártszínek oldalán módosítaná. Én azt hiszem, hogy ebben a kérdésben talán az lenne a célszerű, hogy jól előkészítve a 22-es választások után, amilyen gyorsan lehet, akkor kellene ezt a kérdést elővenni és megnyugtatóan kezelni.
De a felháborodás már most is megvan az utolsó szabályozás tervezete óta. Nem volna egyszerűbb egy felháborodás alá ezt a kérdést is behúzni? Mert akkor nagyobb lenne egy kicsit, de meg lenne oldva a kerülethatárok kérdése. Ez nem egy szempont egy kormányzat számára?
Ez is egy szempont lehet, de ugyanakkor az is látszik, hogy annak a kérdésnek a kezelése, hogy ami a közfelháborodást okoz, hogy hogyan kerülhetnek mondjuk anyagilag kedvező helyzetbe azok, akik egyébként nem is politizálni akarnak, de ennek révén kampánypénzekhez jutnak, az sokkal érthetőbb egy választópolgár számára, mint hogy néhány ezer fős eltolódás miatt gyakorlatilag kirobban egy ilyen törzsi háború az ellenzék és a kormánypártok között, ahol természetesen erőteljesen arra hivatkoznának, hogy nem vagyunk az egy éven belül, de hogy itt a kormánypártok a saját mandátumaik további növelése érdekében nyúltak a választókerületi határokhoz.
Ezt lehet úgy értelmezni, hogy a kormány, legalábbis az igazságügyi minisztérium ezt nem tervezi a következő választásokra, hanem ahogy mondta, ezt utána közmegegyezéssel lehetne rendezni. De persze ez nem zárja ki azt, hogy egyéni képviselői indítványra bármit megtárgyalhat a parlament.
Valóban nem zárja ki, de azért ez egy sokkal összetettebb statisztikai adatokat és egyéb hátteret igénylő kérdés. Szerintem az, hogy közmegegyezés lenne 22 után, majd a pártok között, ezt se tudom borítékolni, de az is látszik, hogy a politikában egy év is nagyon nagy idő, tehát hogyha valaki közvetlen választások után módosít egy választókerületi határt, hogy annak 4 év múlva milyen hatása lesz, azt ha valaki be tudja tenni egy borítékba és bedobja, és erre komoly fogadásokat tesz, az egy komoly kockázatot is vállal.
Völner Pál, az igazságügyi minisztérium államtitkára, az Inforádió arénájának vendége. Telefonon a beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Életbe lépett a rendkívüli jogrend. Milyenek az első tapasztalatok az igazságügyi minisztériumból nézve?
Úgy tűnik, hogy az emberek döntő többsége elfogadja azokat a korlátozásokat, amelyeket a jogrendnek az életbe léptetése, a veszélyhelyzetnek a kihirdetése, illetve az követő korlátozások jelentenek. Én azt hiszem, hogy mindenkiben megvan a kellő önfegyelem, és akár a tavaszi előzményeket tekintve a tapasztalat is, hogy tudnak alkalmazkodni a helyzethez. Az is látszik, hogy a legfontosabb célok, tehát az életvédelme, amit szolgál ez a korlátozás, ezt mindenki elfogadja, de ugyanakkor azt is támogatják döntő többségben, hogy a működőképességét az országnak biztosítani kell, tehát hogy a munkahelyek működjenek, a munkahelyek ne kerüljenek veszélybe. És azért a kormány is rengeteget tesz, hogy mind a munkavállalók, mind a cégek megkapják azokat a támogatásokat, amelyek a munkahelyeknek a megőrzését szolgálják, és hát reményeink szerint majd a járvány követően azoknak a munkahelyeknek a visszaépítését is, amelyek ennek ellenére elvesznek.
De van-e a jogszabályokból levezethető magyarázata annak, hogy miért kell a rendőr mellé esetenként hadifegyverrel felszerelt katona, amikor a rendőrnek is van fegyvere?
A rendőrnek is van fegyvere, viszont a rendőrség létszáma az korlátozott, és a honvédség akár csak a terrorveszély idején gyakorlatilag ebben a pillanatban is a helyén áll, és biztosít plusz létszámot ahhoz, hogy a megfelelő jelenlét, az ellenőrzéseknek a komolyságos sűrűsége az látható legyen. Én azt hiszem, hogy a rendőrség mellett a honvédség is ezen a területen minden elismerést megérdemel, ahogy korábban is most is helytállnak, és nagyon jól működik ez a fajta kooperáció.
Ez egy erődemonstráció idézőjelben, egy határozottabb fellépés, mert ha jól tudom, a katona polgári személlyel szemben rendvédelem területén nem jogosult intézkedni. Ahhoz mindenképpen rendőr kell, katona katonával szemben tud intézkedni.
Mondjuk úgy, hogy a katona támogatja a rendőrt ebben az esetben, igen.
Tehát a fellépésével, azzal, hogy ott van, igen, ad neki egy jelentősebb tekintélyt.
Igen, meg úgy látom, hogy az elfogadottsága is megvan ennek az intézkedésnek, tehát nagyon jól emlékszünk, amikor a belvárosban is járőröztek katonák. Én azt láttam, hogy az emberekre inkább megnyugtatóan hatott, és nem érezték a saját jogaikat sértve, vagy akár semmiféle negatív hozzáállás nem volt ehhez a jelenséghez.
Több olyan ügy is volt, amikor a közvélemény egy jelentős része felháborodott azon, hogy feltételesen szabadságra bocsátott bűnelkövető újabb bűncselekményt követett el. A kormány erre reagál szigorítással, de milyen szigorítással?
A büntetőkben a legfontosabb szigorítás az volt, hogy gyakorlatilag az erőszakos, életelleni erőszakos bűncselekmények elkövetőit, akik a hozzátartozók sérelmére követték el, vagy éppen kísérleti stádiumba jutottak, azokat kizártuk a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségével, amennyiben 8 évnél súlyosabb börtönbüntetéssel fenyegetett cselekményt követtek el. Akik ennél enyhébb büntetéssel fenyegetettek, azoknál pedig kivételesen lehet csak elrendelni, és akkor is a bírónak a kötelező pártfogó felügyeletet és a távoltartás elrendelését azt kikötik ezekben az esetekben. Tehát, hogy a hozzátartozók védelme is biztosított legyen, és hát az elkövetőnek a társadalomban való visszavezetése is felügyelet alatt zajlódjék.
Működik ez a gyakorlatban, az elkövető társadalomban való visszavezetése?
Hál' Istennek igen, tehát azért akit elítélnek, azoknak a kisebbik hányada az, aki visszaesőként újból találkozik a törvénnyel. Az más kérdés, hogy van olyan kategória, akinek ez életformát jelent. De pontosan az ilyen típusú bűncselekményeknél gyakorlatilag ezek nem életmódhoz kötöttek, valamikor erős felindulásból, vagy olyan krízis helyzetekbe fordulnak elő, ahol az elkövetők talán a büntetés után egy életre túl teszik magukat azon, hogy ilyen módon próbálnak valahogy is a jövőben megnyilvánulni.
Megmaradt a büntetés végrehajtási bíró döntési mozgástere? Vagy az új szabályokkal ez szűkült?
Hát itt, amikor említettem, hogy a kivételes esetben lehet engedélyezni, ott is a büntetés végrehajtási bíró az, aki utána mérlegeli, hogy mert ez egy lehetőség, tehát az itt nem egy jog a feltételes szabadságra bocsátásnak a lehetősége más elkövetőknél sem, hanem mindig a büntetés végrehajtási bírónak erre döntenie kell, amikor egy ilyen kérelemmel fordulnak a büntetés kétharmadának a letöltése után hozzá.
De elégedett az igazságügyi tárca azzal az arányjal, ahogyan a büntetés végrehajtási bíró ezt a kedvezményt, ami nem kötelező, engedélyezi?
Alapvetően nem ezzel volt a probléma, tehát ugye konkrétan az az ügy, amelyik kiváltotta ezt a fajta módosítást, az a tavaly decemberi győri gyermekgyilkossági ügy volt, ahol azért nem csak a szabályozásbeli szigornak a hiánya játszott szerepet, hanem éppenséggel a gyámhatóság, a büntetés végrehajtás, az ügyészség, a bíróság, tehát ebben a körben a gyámhatóság később került kiértesítésre, például akkor a büntetés végrehajtás ellenezte, az ügyészség is ellenezte a feltételes szabadságra bocsátást, viszont az elkövetőnek a párja, tehát a gyerekeknek az édesanyja külön kérte, és meggyőzték a bírót arról, hogy ez egy sikeres visszailleszkedés lesz. Hát a körülmények utólag azt igazolják, hogy nem. És hát a másik része, hogy most például a szigorítással az lenne jó, azt mondhatnánk, hogy soha többet ilyen nem fordul elő, de most csak azt tudjuk mondani, hogy abban az időszakban nem fordulhat elő, amikor nem engedik ki, de utána tehát a pszichopaták ellen gyakorlatilag a legtökéletesebb jogszabályok sem védenek, tehát előfordulhat, én is emlékszem, több évtizeddel ezelőtt Miskolcon is volt egy hasonló eset, tehát ezek ellen sajnos a jog nem nyújt tökéletes védelmet.
A büntetés végrehajtási intézményekben folyó nevelési tevékenység az valamiféle védelmet nyújthat? Az egy speciális rezsim, nyilván ott mindenki másképp viselkedik, mintha a falon kívül volna.
Nagyon sok fajta tevékenység, vagy hiszen az egyházaknak is van tevékenysége a büntetés végrehajtási intézeten belül, felkészült szakemberek is segítik természetesen azt a fajta ellenfejlődést, ami a visszatérést elősegíti. Ezek a programok, ezek folyamatosak, és azért is említettem, hogy természetesen az a szerencse, hogy azért egy jó része a büntetés végrehajtásból bekerülőknek utána nem lesz ismét bűnelkövető.
De ez a feltételes szabadságra bocsátás, ez egy eljárási jellegű szabály. A büntető törvénykönyv, a büntető tételek módosítását azt napirenden tartja a kormány, vagy ez most nincs napirenden?
A büntető törvénykönyvünk Európában talán a legszigorúbb, amióta 2013-ban új büntető törvénykönyvet léptettünk hatályba, és ezen a területen is, tehát a kiskorúak védelmére, hozzátartozók védelmére gondolva folyamatos szigorítások voltak, tehát azért is említettem, hogy nem csak ez az intézkedés, vagy ez a jogszabálymódosítás történt, hanem korábban már az elévülési szabályoknak a megváltoztatása, tehát hogy a nagykorúságtól indult csak az elévülés a fiatalkorúak sérelmére elkövetett például a szexuális bűncselekményeknél, hogy utána nem évülnek el ezek a bűncselekmények, akkor az a része a dolognak, hogyha valaki a gondozására, felügyeletére bízott kiskorúval szemben követel ilyen bűncselekményt, azt örökre a foglalkozásától el lehet tiltani. Tehát számtalan területe van ennek a jogvédelmi munkának, ahol szerintem az elmúlt években folyamatosan haladtunk előre. Mondtam, ennek egy része az, hogy talán a mi büntetőjogunk a legszigorúbbak között van, de ugyanígy ezek a fajta szabályozások is jelen vannak, és azt is mondhatom szerintem, hogy ez a munka ez nem állt le, nem állhat le. A COVID-helyzet nyilván itt lelassított bennünket sajnos, de még szerintem további kiélet munkafolyamat után újabb döntések is jöhetnek.
A COVID-helyzet olyan korábban nem nagyon alkalmazott törvényhelyekre irányította rá a figyelmet, mint a járványügyi szabályszegés, a rémhír terjesztés, ilyesmikre. Ezek a szabályok a gyakorlatban beválni látszanak?
Én azt hiszem, hogy a rémhírterjesztésnek a súlyosbítása, ugye a veszélyhelyzet idején elkövetett rémhírterjesztésnek, aminek következménye is kell, hogy legyen, tehát ez egy nagyon jól megfogalmazott törvényi paragrafus, tehát hogy akit az utolér, az megérdemli a sorsát. Én azt hiszem, hogy ennek elsősorban a preventív ereje kell, hogy szolgálja azt, hogy minél kevesebben legyenek részt egy ilyen tevékenységbe. Ugyanakkor meg hozzá kellett nyúlni, hiszen a világháló nyújtotta lehetőséget, a korábbi hagyományos hírközlési eszközökhöz, vagy hírterjesztési formákhoz képest akár robbanásszerűen is képesek lennének nagyon nagy károkat okozni a védekezésben. Én remélem, hogy nem csak azok nem élnek ezzel a fajta akár kétes hírek megosztásával, akik felelősen gondolkodnak, hanem akik szívesen elmerültek volna benne, de tudják, hogy ennek súlyos következményei lehet.
De ha jól értem, akkor a járvány tényének tagadása az semmilyen törvényhelyben nem fér bele. Azt tulajdonképpen lehet csinálni. Ennek mi az oka?
Ez a vélemény szabadságából ered, tehát gyakorlatilag szerintem akár az egészségügynek, akár a kormányzatnak meg kell tudnia győzni az embereket arról, hogy mi a tényleges helyzet. Hát én azt mondom, hogy ez kicsit ilyen megrögzöttség, vagy éppen egyfajta elnebeli beállítódást jelent, hogyha ha valaki ilyeneket mond magában, tehát ezt így ezért szankcionálni, az még csak azt sem bizonyítata esetleg, hogy szándékosan követi el az illető ezeket a kijelentéseit. Úgyhogy nem ez jelenti a veszélyhelyzetben a legnagyobb problémát, hanem mondom, akik szándékosan is súlyos dezinformációkat terjesztve, akár a védekezés munkáját akadályozva végzik ezt a tevékenységet. Aztán ebben a helyzetben már túl vagyunk azon, hogy higgyünk azoknak, akik azt mondják, hogy nincsen járvány, nincsen vírus.
Jó, de mit lehet azokkal csinálni, akik üzletet alapítanak arra, hogy azt mondják, hogy nincsen járvány? Nyilvánvaló, azt nem mondhatjuk, hogy nem tudatosan csinálják, mert akkor az üzlethez se volna meg az eszük. De ahhoz megvan?
Az a kérdés, hogy mit, tehát hol áll meg? Tehát, hogyha én azt mondom, hogy nincs járvány, akkor legfeljebb azt mondják, hogy ma belátási képességemmel valami probléma van. Ha valaki ebből üzletet csinál, netán ezzel kárt okoz, becsap embereket, anyagi előnyre tesz szert, az más tényállások, akár a csalás tényállása alapján azok szankcionálhatók.
És ez működik is? Ismereteik szerint megy a gazdaságvédelem, a rendőrség, meg az adóhivatal ilyenkor?
Én látok olyan eseteket, meg találkoztam olyannal, ahol mondjuk valaki például maszkokat árult ugye interneten, ami természetesen beszette a pénzt, de nem küldte el. Tehát ezeket felderítik, összegyűjtik és szankcionálják.
Polgári perrendtartás, ami vadonatúj, mégis egy jelentős egyszerűsítést hajtanak rajta végre, úgy, hogy az új polgári perrendtartás előtt nagyon sok szakember mondta, hogy majd egyszerűsíteni kell. Megvárták, hogy működik a gyakorlatban?
Igen, tehát ezeknek a nagy kódexeknek azért van általában egy év átfutási ideje, amikor a joggyakorlat kialakulását már lehet elemezni. Ez ebben az esetben megtörtént, és gyakorlatilag ami ugye eredetileg a szándék volt, hogy a perek elhúzódását ezekkel az új szabályokkal sikerüljön csökkenteni. Ez a cél teljesült, ugyanakkor kicsit szigorúan értelmezték helyenként a bíróságok az alkalmazását mondjuk egy keresetlevél befogadásának, és éppen például az Országos Bírósági Hivatal javaslatait beépítve sikerült azt hiszem most egy rugalmasabb rendszert kialakítani, egyszerűsíteni a nyomtatványokat, az ellenkérelmeknek a benyújtását, ami mindig azt a célt szolgálja, hogy nagyobb mozgástere legyen a feleknek, és remélhetőleg ezzel nem veszik el az a fajta előny sem, amivel eredetileg elindultunk, hogy csak megalapozott perek tudjanak elindulni, és azok lehetőleg minél rövidebben a tényállásokat tisztázva tudjanak folyni.
Engednek azon a szerkezeti sajátosságon is, hogy osztott a per szerkezet? Magyarán az elején ki kell teríteni mindenkinek, hogy milyen van, és csak úgy lehet elkezdeni pereskedni.
A fővonalaiban ez megmaradt, de az is látható, hogy például az áldozati károknak, például a bűncselekmények áldozatainak a kár érvényesítésénél például lényegesen egyszerűbb szabályok születtek már itt menet közben is.
Bírósági gyakorlatot ilyenkor figyelembe veszi a szabályozó, hogy mit mondanak azok a bírók, akik ott a frontvonalba kell, hogy döntsenek egyes ügyekben?
Azt hiszem, hogy ennél a változtatásnál gyakorlatilag messze menően figyelembe vettük a bíróságoknak a véleményét, és remélem, hogy az a fajta enyhítés, ami gyakorlatilag remélhetőleg a jövő héten a záróvitát le tudjuk folytatni, és a parlament akár kedden már tud róla szavazni. Az követően, hogyha hatályba lép, akkor már érezhető lesz a pereskedő felek vonatkozásában is.
Ez azt jelenti, hogy valószínűleg megint többen választják a vitarendezés peres útját, mert az első a módosításkor nagyon sokan azt mondták, hogy már sokan ki fognak szorulni a bíróság előtti pereskedés lehetőségében. Ez be is jött. Most ez vissza fog menni az eredeti kívánatos szintre?
Szerintem a kívánatos szint, nem tudom, hogy van-e a pereknél, de gyakorlatilag szerintem valahol a kettő között fog megállni, tehát kicsit biztos bővülni fog a pereknek a köre, vagy a pereknek a száma. de szerintem a korábbi állapotokat, amikor mindenki okkal, ok nélkül, vagy nyilván, hogy okkal, netán, hogy elhúzzon egy-egy vitát, indított kereseteket, ellenkereseteket, ezek azért továbbra is egyfajta zárt mederben tudnak terelődni, és hamarabb le tudnak zárulni.
Nem csak a perrendtartás, hanem a polgári törvénykönyv is viszonylag új. Ebben nagyobb lélegzetű módosítás, úgynevezett novella várható valamikor?
Nagyobb lélegzetűt én nem prognoszizálnék, ugye most az örökbefogadásnak a szabályai változnak, pontosan az alaptörvény változáshoz igazodóan is, amelyek ugye arról szólnak, hogy a házasságban élők tudnak örökbefogadni, és a miniszter csak kivételes esetben engedhet eltérést, hogy egyedülálló is tudjon örökbefogadni. Nagyon reméljük, hogy ez a fajta szabályozás is a gyerekeknek a minél biztosabb környezetbe való nevelődését és annak a hagyományos családmodellnek a megtapasztalását segítik elő, ami biztosítja a fejlődésüket.
A miniszternek ez egy egyedi diszkrecionális joga, hogy az előtte fekvő papírokból hogy dönt, vagy lehet előtte érvelni a feleknek?
Gyakorlatilag itt nincsenek ugye felek, hanem egy örökbefogadási kérelem vagy kérelmező van, és a miniszter döntet úgy, hogy a gyámhatóság akkor érdemben vizsgálja meg, hogy nyilván, hogy a anyagi körülmény, lakhatás és egyéb olyan peremfeltételek, amelyek szintén szükségesek, az ő esetében érvényesülnek-e, és kaphat-e örökbefogadhat egy gyereket.
És azok a szempontok, amelyek alapján a miniszter dönt, ezek világosak és nyilvánosak?
Szerintem lesz erről nyilván kormányrendeleti szinten történnek erről rendelkezések. Nyilván, hogy a hozzátartozókról van szó, vagy egyéb olyan eseteket tudok elképzelni, amelyek alátámasztatják, hogy indokolt eltérni attól a főszabálytól, hogy elsősorban a házasságban élők fogadhatnak örökbe.
Egy újabb kötelezettségi szegési eljárás indult Magyarország ellen a járvány időszak alatt bevezetett menekültügyi eljárások miatt. Magyarországnak 2 hónapja van, hogy válaszoljon a bizottság felszólító levelére. Mit fogunk válaszolni?
Hát visszakanyarodnék a kiinduló ponthoz, ugye ez a korábbi döntés arról szólt, hogy a tranzitzónában való tartózkodást jogellenes fogvatartásnak minősítette a luxemburgi bíróság, tehát az Európai Unió bírósága. Megjegyzem, előtt a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság nagykamarája másodfokon azt mondta, hogy nem fogvatartás az ott történő ügybírálat és az ott tartózkodásnak az időszaka, miután ezek a tranzitzónák a kibocsátó állam, tehát Szerbia felől nyitva voltak, tehát bárki bármikor távozhatott volna innen, és ezt követően a magyar kormány betartva, vagy tiszteletbe tartva a bíróság döntését bezárta ezeket a zónákat, és olyan szabályozást hoztunk, hogy akkor az érintett külképviseleteken lehet benyújtani ezeket a kérelmeket, amelyek alapján el lehet dönteni a menekült kérelmeket ezeknek a migránsoknak az esetében, és hát most ezt kifogásolja a bizottság, és ebben az ügyben indul ez a kötelezettségszegési eljárás.
A bizottság lényegében azt mondja, hogy arra legyen lehetősége egy menekültnek, hogy Magyarország területén, akár az országhatáron is nemzetközi védelemért folyamodjon?
Gyakorlatilag a bizottság azt szeretné, ami 2015-ig fennálló helyzet volt 2013 után, amikor a Dublini Egyezmény módosult, hogy bárki szabadon bejöhet, akár illegálisan, ugye, hogy ez szemébe történt. Nem lehet őket kötelezni, győzött szállásokon várják meg a döntést, hogy jogosultak-e arra, hogy itt oltalmazotti státust kapnak, vagy pedig kiutasításra kerülnek. És ez gyakorlatilag egy ilyen ugyanolyan emberfolyamot indítaná el, mint ami 2015-ben volt, hogy bejöttek, senkivel szóba se álltak, vagy regisztráltak, vagy nem. Ugye azokat regisztráltuk, akiket elértünk, és annék, hogy megvárnák a döntést, mennek tovább nyugatra. Ennek a következménye a Dublini Egyezmény alapján az lenne, hogy ahova elmennek, mondjuk Németország, Svédország, ott állapítják meg, hogy nem jogosultak oltalmazotti státusra, és mit csinálnak, visszafelolnak, elküldenék őket Magyarországra, hogy toloncoljuk őket ki. Ebben a játékban a magyar kormány eddig se és a jövőben se kíván részt venni.
Ilyenkor valamilyen technikai jellegű választ kell adni a bizottságnak, és akkor elkezdődik egy vita újra. Mi ennek a menete?
Van egy írásbeli felszólítás, ugye erre mi válaszolunk, hogy miért ilyen, akkor ezt nem fogadja el a bizottság, akkor még egy körös ilyen levélváltás történik. és hogyha abban se tudják a felek meggyőzni egymást, tehát mi őket, pedig mennünket arra, hogy változtassunk a szabályozáson, akkor bírósághoz fordulhat a bizottság.
És a bíróság egy olyan jellegű döntést az, ami konkrétan megmondja, hogy egy adott kormánynak mit kell csinálnia, hogy csináljon a határára valami befogadó állomást?
Nem, a bíróság olyan döntést, hogy az a szabályozás, ami van, az megfelel, nem felel meg, vagy mely részei nem felelnek meg. És ezt követően indul újra a történet, mint ahogy ebben az esetben is történt, amikor a tranzitzónák tekintetében egy döntést hoztak.
Tehát a bíróság csak azt mondja meg, hogy mi nem jó, de azt nem mondja meg, hogy hogy lenne jobb? És akkor azt kell beleírni hát egy nemzeti jogszabályba?
Az nagyon érdekes lenne, a bíróság mondaná meg, hogy mi hogyan csináljuk, mert akkor gyakorlatilag nem lenne Magyarországnak jogalkotói hatásköre.
A bíróságok nagyon gyakran világosan megmondják, hogy milyen típusú, milyen irányú szabályt kell hozni, akár egy adott nemzetállamnak, és erre nem kell itt készülni?
A bíróságok orientálják, tehát mondjuk, hogyha a Strasbourgra gondolok éppen, akkor ha szóba hozhatom a börtönzsúfoltságot, ahol egy nemzetközi ajánlást jogi normaként kezelve a Strasbourgi bíróság kiakított egy olyan joggyakorlatot, hogyha 3 négyzetméter szabad terület nem jut egy fogvatartottra, akkor automatikusan kártérítés jár neki. És akkor ezzel presszionálta a magyar kormányt, hogy alkosson egy olyan szabályozást, ami ezt figyelembe veszi. Tehát ilyen van, de maga Strasbourg nem hozhat magyar jogszabályt, hogy abban mi legyen.
Köszönöm szépen.
A luxemburgi bíróság sem.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Völner Pál, az igazságügyi minisztérium államtitkára volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.